Foglalkozunk azzal, hogy mi is ez a járműgéptan. Ha az összes gépek sokaságát venném, elképzelve ebbe a halmazba, akkor valahol a járműveket itt képzelhetném el. Ennek megfelelően mi, amit itt tanulmányozni fogunk, alapfolyamatokat a járművekre koncentrálva nézzük. Minden jármű valamilyen értelemben gép, tehát tulajdonképpen a gépekre vonatkozó ismereteket fogunk majd itt elsajátítani. Mi lenne a gép, hogyha az ember valamilyen körülírással megpróbálná meghatározni a gép? Hát az egy tudatosan létrehozott szerkezet, és tulajdonképpen funkciója neki az, hogy tervezett fizikai folyamatokat valósít meg. Tehát azt írom, hogy tervezett fizikai folyamatok megvalósítása. Na és milyen célból? Valamely emberi szükséglet írhatnám azt, hogy közvetlen vagy közvetett, lehet, hogy más gépeken keresztül is megvalósuló, tehát közvetett kielégítésére. Jó, hát ez lehetne gép. Tudatosan létrehozott szerkezet tehát, és bizonyos fizikai folyamatokat szeretnénk ennek a gépnek a keretei között megvalósítani. Ha rá gondolnak a járműre, ami hát legközvetlenebbül ismert, a gépkocsi, hát akkor ott látjuk ezeknek a dolgoknak a megvalósulását. Kérdés, hogy mi az az emberi szükséglet, amiről itt a járművek esetén szó van? Na, hát az a közlekedési szükséglet. És annak a céljából készítjük a járműveket, tehát járművek, közlekedési szükségletet elégítenek ki. Hogy lehetne nagyon röviden, igazán csak slágvortokba meghatározni? Személyek és tárgyak, lehetne mondani, hogy áruk, térbeli áthelyezése. És pedig ez az áthelyezés, ez nem egy egyedi, egyszer megvalósuló befutó mozgás folyamat, hanem igazából a közlekedés egy kicsit ilyen gyakorító jellegű, rendszeresen ismétlődő folyamatként képzelendő el. Folyamatban. Hát a tömegközlekedésre, ha gondolunk, annak a járművei menetrend szerint szépen, lehetőleg pontosan egy bizonyos térfogatot mozgatnak. Valljuk be, hogy a járműveink hasznos része egy térfogat, ha akarom mondani, egy tartály milyen célból, fogadja be a személyeket, utasokat, illetve a tárgyakat, dolgokat, árukat, amiket át kell helyezni. Tehát a jármű most már lényege mozgatott tartály. Ezt idézőjelbe teszem, de hogy a funkció lényegét tényleg megragadtuk, azt nem kell bizonyítani, vagy tovább magyarázni. Az a helyzet, hogy, de egy G betű talán kellene még, mozgatott tartály, hát a mozgás képesség kell tenni mi által. Gépezet, mozgás képessétéve, ugye ez lenne a hajtás, rendszer. Na most, ha mozgott a jármű, az nagyon jó, felgyorsítottuk, halad, bizonyos utat befut, és utána pedig minden bizonnyal meg kell állítani, vagy a sebességet módosítani kell, akkor fékberendezéssel. Lassít, vagy megáll. Fékrendszer, igaz? Hát, azt még fogják hallani lehet, hogy tőlem, hogy ha nem indul el a jármű, az kellemetlen, bosszúság, nem tudok megállni, óriási baleset lehet belőle, kiváltképp a egyre növekvő sebességszinteket tekintve. Jó? Hát még azt mondjuk ide, hogy valamilyen alátámasztó szerkezet is kell, amivel most sokat nem fogunk foglalkozni, valamit azért igen, jelenléte szükséges. Ez egészen elvont formában is szerepelhet, mint szerkezet, mint alátámasztó szerkezet. Hát a gépjárműveknél, vasúti járműveknél ez nem probléma, mert egy kerekes futómű alátámasztva megadja a mozgáspályán való továbbmozdulás lehetőségét, na viszont vízi járműnél már kicsit összetettebb a helyzet, ugye az úszómű felületén fellépő felhajtóerő adja ezt az alátámasztást, nagy és légi járműveknél meg hát a szerkezet, mint olyan, hogy ott lenne valami, amire alátámasztottam, az nincsen, vannak a szárnyak, a szárnyon ébredő felhajtóerő a repülőgép sebességét feltételezve működik, és azt fogja tartani adott, hát függőleges egyensúlyban, akár hagyományos repülőgépre, akár forgószárnyasra gondolunk, ugye a helikopternél a szárnyak, mint felhajtó erő generáló rendszerek lépnek, és azok adják a felhajtó erőt. Tehát az alátámasztó szerkezet még szélső esetben mire ment át helikopternál? Függesztő szerkezetbe, igaz? Lóg rajta a súly. Miről van szó akkor ebbe a stúdiumba? Láttuk ezt a kis diagramot, hogy a járművek összessége hogy helyezkedik el az összes gépek között. Hát a járművekre vonatkozó fontos fizikai folyamatok megismerésére irányuló tananyag. Azt lehet mondani, hogy alap összefüggéseit. Tárgyaló tananyag. Úgy, járművekben megvalósuló. Na, hát az előtanulmányokból, ugye középiskolai tanulmányokból. A fizika és a matematika. pontos. Pont, pont, pont. Hát ugye én azt sok év óra tapasztalom, hogy eltérő felkészültséggel érkezik a hallgatóság. Ennek a tárgynak az is a szerepe, hogy egy kicsit ezt az eltérő ismeretanyagot, ezt hát nivellálja. Próbáljuk azonos szintre hozni, és már hát egyetemi szinten a szükséges tárgyalásmóddal átítatva ugye közreadni. A példákat fogunk az egyes folyamatokhoz rendelni, akkor azok a járműtechnika területén, közlekedés területén megvalósuló példákat fognak idézni. Hát nézzük a tananyagunkat, hogy néz ki. Néhány fejezetre oszthatjuk. Első az fizikai mennyiségek megadása, mértékrendszere. Átismételjük ezt az ismeretkört. Mértékrendszerek. Így. Na, a második. Az elsővel kapcsolatban sok újdonság nem jön, inkább egy módszeres összefoglaló lesz. Azért talán valami mégiscsak. Jó, a másodiknál viszont jön új ismeretanyag, és pedig méréstechnikai alapok címmel megfogalmazott fejezet. Alapok. Na hát, ha röviden kell egy-két szót mondani róla, akkor megnézzük, hogy mi az a mérőrendszer, aztán hogyan tudunk bizonyos fizikai folyamatokat számszerűen jellemezni mérés segítségével, és jön az a fránya, mindenkor jelenlévő mérési hiba. Na hát a mérési hiba, azt tudjuk, hogy van, de ha később a mért mennyiségekkel gazdálkodni akarunk, úgymond használni akarjuk őket akármilyen műszaki problémához, akkor tudni kell, hogy a méréskor elkövetett hiba az mekkora, és mennyire hát bizonytalan az esetleges mérési eredmény. Hát ezeket fogjuk látni, és itt egy kicsit a statisztikai mérési adatfeldolgozás kérdésköre is előbukkan. Ez új ismeretet jelent majd, és hát itt bizony a matematikai fogalmak is diffundálni fognak. Jó, hármas. Ez tulajdonképpen egy talán a súlyponti gépek, így írom, mechanikai folyamatai. Mi a mechanika? Erők és mozgások tana. Ezek összefüggését vizsgálja. Hát először majd mozgásokat nézünk, hogyan lehet helyzetet, sebességet, gyorsulást értelmezni, mi a kapcsolatuk. Egyszerű mozgástípusoknál, amelyek járművekre és közlekedési folyamatokra jellemzőek, azokat megnézzük. Aztán utána arra koncentrálunk, hogy adott mozgás biztosításához milyen erők szükségesek. Hát ugye ez lenne a jármű méretezésnek az alapkérdése. Én megmondom, hogy el kéne jutni A-ból B-be ennyi idő alatt, milyen legyen a mozgás, lefutás, egyenletes gyorsítás, konstans sebességi haladás, és így mekkora erőt kell használnom ehhez a gyorsításhoz, a konstans sebességgel való továbbításhoz, és így tovább. Miért kell egyáltalán hajtóerőt bevezetnünk? Egyrészt mindig van menetellenállás. Az jól, közlekedésmérnöket. Kérném, hadd kérdezem, közlekedésmérnöki szakon hányan vannak itt? Kész fel. És járműmérnöki szakon? Aha. Jó. Ez csak egy ilyen arányszám számomra, egy olyan 0,75, 0,25 vagy inkább 0,6, 0,4 arányban rajzolódik most ki. Jó, mindegy, becsülés. Hibával terhelt. Egy mérés volt. Hibával terhelt. Jó. Kérném szépen, azt akarom mondani, hogy a fránya, a menetellenállás erő, az biztos van, bármelyik járművet is nézem. Hogyha szokásos kerekes járművet veszem, a gördülőkerék gördülő ellenállást. Na de van csapágya neki, csapágyban csapsorlódás. Az föl az egész hajtásrendszerben mindenütt van ilyesmi csapágyalomás. És aztán az egész jármű, mint tartály, lehet, hogy szép áramvonalas tartály, igaz? De annak ellenére van neki közegellenállással kapcsolatos, de légellenállás, air drag mondaná az angol, ugye? Tehát a légellenállás. Hát ezek biztos vannak. Aztán hát vízi járműnél, légi járműnél ilyen vagy olyan összetételben ezek jelentkeznek. Hát a repülőgépre gondolnak, akkor a kifutópályán gördülve egy normál kerekes jármű. Amikor elemelkedett, akkor már lényegében légellenállással kapcsolatos. Tehát a mozgást gátolni igyekvő erőhatás mindenkor jelen van. Ugye, mint alapellenállás erő lesz majd nevesítve. Van aztán tovább bizonyos járulékos ellenállás, ami a mozgáspálya sajátosságával lesz kapcsolatban, ugye, hogyha hegynek föl kell menni, akkor azért a nehézségi erőtér ellen munkát kell végezni, helyzeti energiát is meg kell növelni, az úgy tekintem, hogy a súlyerőnek a pálya irányú összetevőjét ugye mindig biztosítani kell a hajtás részéről. Ennek van egy jó oldala is, ha lejtőbe kerülünk, akkor ez az ellenállás mit fog csinálni? Előjelet vált, és mondhatnám, hogy járulékos vonóerőként lesz értelmezhető. Van egy harmadik, a görbült pályán, íves pályán mozgó objektumra, a pálya görbültség következtében hát járulékos erőhatások működtetnek, amelyek a mozgást gátolni igyekeznek. Ezeknek a mechanizmusa hát ugye járműtípustól függően és viszonylag bonyolultan írható le. A kerekes járműveknél a bekormányzás következtében a keréktalpon föllép egy surlódó nyomaték, amelyik ott csúszást fog létrehozni, és az energiaelvezetéssel jár például. Vagy kis sugarú városi villamos pályán mi történik? Mondjuk hozzáér a nyomkarimája a keréknek, igaz? A sín belső oldalához, és akkor csikorogni kezd. Ottan surlódik rajta ívbe, tehát egy járulékos ellenállás erő keletkezik. Repülőgépnél, hajónál is ezeknek a forrását meg lehet találni. Na jó, tehát ugye azt akartam csak itten közben elkalandozva, hogy a mozgáshoz az erőhatás szükséglet az miből adódik, egyszer az ellenállásokból, többfajta ezek szerint, és ez akkor is van, hogyha a jármű konstant sebességgel halad, ha viszont változó sebességet akarok, akkor még a tömegeket mit kell csinálni? Gyorsítani kell, vagy lassítani kell, ahhoz pedig többleterőre van szükség. Hát itt a jó Newton második törvénye az fog bennünket irányítani, mert megtanulták középiskolába, hogy legalábbis pontszerű tömegre, és ezt mi elképzelhetjük, hogy a járművünk tömegét most egy pillanatra tömegközépontba koncentrálva nézzük, akkor erre a tömegpontra most már ható eredő erő, az nem más, mint a tömeg és a gyorsulás szorzata. Tehát itt az erő eredő és a jármű mozgás jellemző a gyorsulás közvetlen, mégpedig milyen arányos, sőt lineáris kapcsolatban van egymással, és a tömeg lenne a arányossági tényező. Itt még egy fontos dolog lesz, erre figyeljenek föl, hogy főképpen kerekes járműveinknél nem csak a haladó mozgás az, amit gyorsítani kell, hanem a kerekek közben és az egész hajtáslánc minden eleme forgó mozgást is végez, igaz? Tehát, hogyha nem csúszik a kerék, elvileg tiszta gördüléssel mentünk, akkor ennek van szintén egy energia szükséglete, ami hát végső soron a gyorsító erő többletben jelentkezik. Ezt úgy fogjuk majd huncut módon megoldani, azt mondjuk, hogy ó, mi csak haladó mozgást fogunk nézni, de egy kicsit megnöveljük a tömegét a haladó mozgásnak. Ez lesz a redukált tömeg, amelyiknek a hatása az mintegy helyettesíti egyébként a forgó rendszerbe szükséges energia többletnek a reprezentálását, megjelenítését. Jó? Hát ez a dolog így van. Nyilván a mechanikai folyamatokhoz még kapcsolódik egy csomó energetikai kérdés, már is fölmerül, hogy hogyan lehet átvinni mozgásokat, erőket, nyomatékokat, erő és sebesség együttesen energiaáramot generál, azt látjuk, úgy hívták, hogy teljesítmény, vagy nyomaték és szögsebesség együttesen egy forgórendszerben. Szintén energiaáramot értelmez, úgy hívták ezt is, hogy teljesítmény. Kérdés, hogy mit tudunk csinálni a teljesítménnyel? Hát át kell vinnünk az erőgéptől a járműhajtott rendszeréhez, a kerekekhez, és ez alatt vesztességek fognak keletkezni, pont az említett csapsúrlódások, de a fogkapcsolatnál is igaz, elképzelik a fogaskerék kapcsolatát, ott is csúszás mindenkor van, jól olajozott, nagyon jól, avval együtt van energia vesztesség. Hát ezeket mind figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy az erőgéptől a járműkerékig egy energiavesztességgel kell számolnunk. Érdekes lesz a hatásfok. Hatásfokot azt mindenképpen növelnünk kellene, és pedig az egész jármű működési tartománya fölött. Hát ez majd szaktárgyakba kerül elő, hogy lehet-e egy fokozatban ezt csinálni. Sokszor kiderül, hogy nem is olyan könnyű megcsinálni, legfeljebb villamos hajtásrendszerben lehet. Mechanikusnál ugye van sebváltó az autón, igaz? Valaki már vezetett? Persze. Ugye kell automata sebváltót is, már biztos nyomtak olyat, helyes, de azért ott bent ám az okos gép, az váltja a sebességet, csak nem tudjuk, hogy most mi történt. Ugye közben lehet, hogy voltak benne hidraulikus elemek, az egyik részét föltöltötték olajjal, másikat leürítették, meg nem tudom mi, és közben hát úgy tűnik, mintha állandóan lenne vonóerő. Legalábbis a vonóerő kimaradás az átkapcsoláskor elmarad ezeknél a rendszereknél. Legjobb a villamos hajtásám, azt azért jó, ha már most első alkalommal tudják. Legjobb, ha villamos motort teszünk a végébe, hogy aztán mivel tápláljuk hálózatról, vagy valamilyen a járműre elhelyezett elsődleges energia átalakító erőgéppel, például egy dízelmotor hajthatna a generátort, és akkor a generátor majd a feszültsége, ott kis szabályozása, átalakítása, lehet, hogy nagyon is át kell alakítani, meg vezérelni, és rámehetne a motorra, és akkor szépen, mint villamos hajtás lehet. Autó, vasúti jármű, hát ugye dízel-villamos mozdonyt már láttak mindannyian, de hát hajóknál is dízel-villamos hajóhajtás is van, ez lehetséges. Tehát energetika lesz egy kicsit, és akkor mi van még ottan? Hát még egy dolog van, amivel ugye periódikus mozgásokat vizsgálva kicsit a lengéstan is érdekes. A jármű az rugózott, ugye, és mindig jönnek lökések az útfelületről, azt rugózottan kell fölvenni, de hát ha én egy tengelyt készítek, az akaratlanul is annak van merevsége, igaz, valami rugalmassága. És azért lengések tudnak fellépni ezekben a rendszerekben, de kicsit tájékozódni fogunk, hogy milyen az a periódikus mozgás, mi az a saját körfrekvencia ezzel kapcsolatosan. Tehát, és aztán még egy érdekes dolog lesz, amikor jellegzetes alapmozgástípust át akunk alakítani. Ugye a belső égési motorokat ismerik annyira, hogy dugattyús gép, mondjuk akkor a dugattyú ide-oda mozog, azt úgy mondjuk, hogy alternáló mozgást, váltakozó mozgást végez. Ezt a mozgást átalakítjuk a forgattyús tengelyre, igaz? Így, ahogy mutatom a könyökömmel, ugye? Ez a vége már forgó mozgást végez, tehát át kell alakítani. Kicsit foglalkozunk majd a forgattyús és kulisszás hajtóművel, és egy picit megnézzük azt a gyakorlati kérdést, hogy egy ilyen egyenetlen mozgás, amit így érzünk abból, hogy ide-oda megy, akkor egy üteme volt egy hasznos ütem, akkor most attól függően, hogy hány ütemű a motor, 2 vagy 4, hát van egy gyorsítás, aztán utána visszajön, ez nem akar egyenletesen forogni, igaz? Sőt, jó, ha elindul egyáltalán, igaz? Mit csináljunk? Ráteszünk egy elég nagy forgó tömeget, amelyikben lendületet, kinetikus energiát tárolunk, ez átlendíti a nehézségeken. Hallgatókat nem tudom, hogy lehet majd átlendíteni a nehézségeken. Az első zárt hely után egyébként úgy lehet, hogy előtte jól tanulnak. És ha valamit nem értettek, akkor megkérdezik. Akár tőlem előadás szünetbe, akár a tanársegédüraktól laboron, akár mindenkinek van fogadó órája a tanszéken, megnézik a hirdetőtáblán és konzultáción részt vesznek. Mert rossz az elején rosszul indítani már. Egyetemen vannak, és egy kicsit más a helyzet, mint a középiskolában volt. Lehet, hogy lényegesen más. És az eredményesség is sajnos hát nem annyira szokott jó lenni. Majd ezt fokozatosan fogom csepegtetve mondani, jó? Na, tehát gépek mechanikai folyamatai, jön a négyes. Hát kérném szépen, már a motorba is, amikor arra gondolunk, ott van egy gázcsere, beszív a dízelmotor levegőt, aztán be kell fecskendezni valami csőrendszer biztos, meg valamilyen lefecskendező szivattyú segítségével a tüzelőanyagot, gázolajat, az remélhetőleg meggyullad, mert már olyan meleg van az összekomprimált légtérbe, és akkor elindul a munkafolyamat. Mi van? Folyékony vagy légnemű közeg áramlása megy végbe. Hát ennek az alap összefüggéseit fogjuk venni. Gépek áramlástani folyamatai. Na most, ha az ember itt is akar mondani egy jellegzetes dolgot, akkor itt a jó Bernoulli egyenlet fog a középpontba kerülni, amelyik egy a munkaképesség megmaradására vonatkozó lényegében megmaradási tétel. Ebben a tárgyban azt lehet mondani, az egyszerűbb esettel a stacionárius áramlásra vonatkozó Bernoulli egyenletekkel foglalkozunk. Azért mondom többes számban, mert lesz belőle ideális, veszteségmentes áramlásra vonatkozó, és aztán ezt bővíteni fogjuk, a második változat pedig lesz a veszteséges áramlásra vonatkozó, röviden veszteséges Bernoulli egyenlet. Ugye a csövekben való átáramoltatásnál, a csőfalon és hát a különböző idomoknál, csőidomoknál veszteség lép föl, munkaképesség veszteséggel kell számolnunk, amit beviszünk inputként, azt nem fogjuk teljes egészében megkapni outputként. Ami a kettő között veszteségbe megy, az a itt az áramlási veszteség. Hát főképp hogy a egyenes csőben kialakuló veszteséget fogjuk tudni viszonylag könnyen, aztán az íves idomokat meg megfelelő empirikus formula alapján ismert tényezővel figyelembe tudjuk venni. Lényeg az, hogy ha én kérdezném azt, hogy ott van egy nagy tartály, mondjuk, és abból egy csővezetéken kivezetek folyadékot, akkor milyen lesz a kifolyási sebesség? Ez egy alapkérdés lehet, nem? A tartály milyen lehet? Lehet nyitott, és akkor a környező levegő nyomásával kell számolnom a szabad felszínen, vagy pedig zárt, és akkor lehet túlnyomás bent. Akkor mit várok, hogy esetleg nagyobb lesz a sebesség, hogyha túlnyomás van? A kérdés, hogyha hosszú csövet teszek, mennyi az a sebességcsökkenés, ami a veszteségek miatt fellép? Ez rendkívül gyakorlati kérdés. Egy konkrét rendszerben veszteséges áramlással kell a folyadékszállítást, amit nyerhetek a cső végén. Hát ugye ez egy alapeset, ez a tartályból való kiömlés, de ha meggondolják, hogy a motor hengeréből való kipufogás az abban a pillanatban micsoda, egy tartály van abban a hengertérben füstgázzal telve, és utána a csőrendszeren kell kiengedni. Az van egy túlnyomás, mi történik, milyen sebesség és szívásnál, ugyanaz benn van egy depresszió, milyen sebességgel fog bejönni a levegő, vagy a tüzelőanyaggal már kevert munkaközeg, ugye hát a karburátoros motoroknál így van, közvetlen befecskendezésénél levegő jön be, és ott kapja meg a tüzelőanyagot, akár gázolajat, akár benzint. Jó, hát ezek érdekesek lesznek, és hát tulajdonképpen van még egy pár forgógép, ami a járműveinkben lényeges, és hát ottan a ilyen elemi turbina és szivattyú funkció megvalósul forgógépként. Hát ugye erre az impulzus tételnek az alkalmazása fog majd lehetőséget adni, hogy ezt megismerjük, azzal is egy kicsit foglalkozunk majd. Hát ott érdekes, hogy ugye egy ilyen elemi turbinánál milyen hatásfokot lehet elérni, esetleg hogy lehet azt növelni. Jó, hát nézzük csak. Akkor jön a következő. Már utaltam rá, hogy vannak hőtani folyamatok. Hát itt a hőtannak a alapösszefüggéseit fogjuk venni, amennyi ahhoz szükséges nekünk, alapösszefüggések ugye állapotjellemzés, nyomás, térfogat, hőmérséklet, arra a munkaközegre, gázra, állapotváltozások fajtái. Az, hogy állapotváltozás megy végbe, az mit jelent? Például a nyomási állapot megváltozik. Amikor én összenyomok sűrítek, akkor térfogat is változik, csökken, igaz, a nyomás pedig nő. Kérdés, mi történik a hőmérséklettel? Hát ezt akkor lehet megmondani, hogy ha tudjuk, hogy milyen típusú ez a rendszer, van-e hőcsere a környezettel például, vagy állandó hőmérsékleten van ez. Tipikus állapotváltozások. Izobár, izohor, izoterm, adiabatikus és politropikus, ezek lesznek öten. Utána nézzük egy kicsit az energetikai kérdéseket, hogy a közeg belső energiája és a kívülről bevitt hőenergia az milyen mérlegegyenletbe foglalható, hát ez lesz a hőtan első főtétele, ha tetszik, termodinamika első főtétele, ezt alkalmazzuk igazából a hőerőgépnek a létrehozhatóságát kutató vizsgálatainkban, hát ezt meg fogjuk mutatni, hogy ez lehetséges, tulajdonképpen a motorokban hőenergiát alakítunk át mechanikai munkával, igaz? Van egy bevitt hő, honnan? Hát a tüzelő anyag beviszi a fűtőértékét, és a végén valamennyi hő a füstgázzal távozik belőle. Az a hőkülönbség, ami itt megállapítható, az majd mechanikai munkaként a forgatós tengelyről levehető. Hát persze vannak közben veszteségeket, azokat számolni kell, és tovább. Jó, a fő célunk az lesz mindezekkel a folyamat elemekkel, amit említettem, állapotváltozás vizsgálatokra, hogy megnézzük azt, hogy tényleg mennyi lenne a hatásfoka egy-egy ideális motorkörfolyamatnak, amit pár fajtát fogunk nézni. Végig kell vinni a munkaközeget és a hőbevezetés, hőelvonást bizonyos körfolyamaton, és akkor azt látjuk, hogy mire visszaértem a kezdő állapotba. Tehát mit jelent az? Azonos térfogat, azonos nyomás, azonos hőmérséklet, ez egy állapot. Végig viszem a közeget egy körfolyamaton, majd látjuk ábrában, most nem érdekes egyelőre. Akkor ennek a folyamatnak a eredményeképpen mennyi energiát nyerhetünk. Ezt lehet hasznosítani majd a járműveink hajtására. Nem közvetlenül, hanem közvetlen. Erőátviteli rendszeren, fogaskerékrendszer, gördülőkapcsolat, menetellenállások, stb. Hát a hőtani folyamatokhoz ez tartozik, és végül a hatos gépek együttműködése. És irányítása. Hát az, hogy együtt kell működni gépeknek, az teljesen rendben van, már csak az is egy gép együttműködés, ugye, hogy én a motortengelyt összekapcsolom a járműkerékkel. Ez két gép igazából, közte egy erőátviteli rendszer, fogaskerékekkel, tengelyek, esetleg kardánnal. Hogy működnek együtt? Amit az erőgép, a motor adni tud, azt tudja fölvenni a hajtott gép, vagy más szóval munkagép. Valamilyen fordulatszámon kialakul a nyomaték egyensúly. Egyben energia egyensúly is, mert az erőgép egy energiaáramot, teljesítményt szolgáltat, a munkagép még kíván valamennyit. Amikor ez az igény és a kívánalom, lehetőség találkozik, akkor ott lesz egy egyensúlyi helyzet. Tehát lesznek együttműködési pontok, munkapontok. A kérdés abban fog állni, hogy a munkapont hogy alakul, van-e annak stabilitása. Erről a stabilitás az egy, hát egy, hogy mondjam, nagyon terhelt fogalom, sok mindenre használják. Minden esetre itt most az a kérdés, hogy a gép együttműködési munkapontját egy kicsit megzavarva mi történik. Ha kicsit megzavarom és vissza akar térni az eredeti egyensúlyi állapotra, akkor méltán mondhatnánk, hogy a stabil munkapont volt. Ha egy kicsit megzavarom és el akar valahova egész máshova menni, vagy le akar állni, ilyen is van, akkor az egy instabil dolog volt. Tehát ez lesz a tananyagunk végső része. Hát kérném szépen, jó, mehet tovább. Elsőhöz mehetünk. Hát egy. Azt mondtuk, hogy fizikai mennyiségek megadása. Azt kérem, hogy szépen dolgozzanak a füzetbe, szebben, mint ahogy én írok a táblán. Akkor nem lesz gond. Jó? Azt azért vegyék figyelembe, hogy nekem a krétát erősen kell nyomnom, és nagyobb hosszon, nagyobb munkát kell végeznem, mint a golyóstól végét a füzeten. Tehát kisebb teljesítményt fognak kifejteni, akkor azt különbséget koncentrálják, hogy szép legyen. Jó? Megadása mértékrendszerek. Így. Hát egy kicsit ismétlő jellegű lesz. A fizikai jellemzőket egy kis felosztással. Tehát fizikai jellemzők. Két dolgot fogok mondani. Első anyagi jellemzők. Hát például lehetne említeni, hogy a sűrűséget veszem, mint egy anyagra jellemző. Sűrűség. Vagy aztán, ugye anyagra jellemző az, hogy vizet folyatok, vagy pedig mézet. Akkor a viszkozitás, ugye? Nyúlékonyság. Viszkozitás. Stb. Ilyen anyag jellemzők. Hát ezt értjük, hogy mi van. Második pedig az állapot jellemzők. Fizikai állapotot jellemző mennyiségek. Na, ezen állapot jellemzőket ismét két csoportba osztva vizsgálhatjuk. Első lesz ezzel nem foglalkozom tovább az egyessel, a kettessel foglalkozunk, lesz egy A, azt mondjuk, hogy extenzív jellemzők. És lesz egy B, intenzív. Jellemzők. Hát kérdés, hogy először is milyen jellegű mennyiségek tartoznak a jelzett két osztályba, és mi a kapcsolata a két osztálynak? Az, hogy kapcsolatban vannak, azt már úgy sejtjük ezen a ponton. Hát nézzük azt, hogy mit lehetne itten. Na most kipróbálom ennek a működését. Ez lesz jó. Tehát akkor ad A. Extenzív jellemzőkkel foglalkozom, intenzív jellemzőkkel, jó? Tehát kiterjedéssel kapcsolatosak. Mindjárt meglátjuk, mi ez a dolog. A tér megadása az nekünk egy adott térfogattal jelenik meg. Valamely térrészben, és hát azt mindjárt térfogatként vehetem. Jelenlévő olyan mennyiség, ami, hát majd látjuk, hogy még további tulajdonságait tekintve milyen, például tömeg, energia, ez egy mérőszámmal jelentkezik persze, akár még mondhatnám, hogy töltés, és itt tovább fizikára gondolva. Na mostan a következőt lehet mondani, hogy ezekre a extenzívekre megmaradási törvények érvényesülnek. Rájuk megmaradási törvények érvényesülnek, jó? És a következő az, hogy hát egy sajátos viselkedést, amit úgy hívnak, hogy additív viselkedést. Additív. Ugye additív, hát valami összegződésről van szó, de nézzük meg pontosan, miről van szó. Ehhez egy kis ábrát készítek, és pedig a következőképpen, hát itt lenne egy, akár egy téglalappal megrajzolt térrész, és azt mondanám, hogy ez egy V térfogat. Csíkba rajzolom, de azt mondjuk, hogy egy térfogat. Na most fel fogom osztani ezt nehéz térfogatokra, mit tudom én, egy V1-es, V2-es, akár V3-as, és akkor látják, tetszőlegesen vezetem a dolgot. Akárhogy oszthatom tovább, végül van egy VN, véges sok ilyen térfogat részre. Akkor azt lehet mondani, hogy a nagy V az előáll, mint az egyesítése ezeknek a résztérfogatnak, résztérfogatoknak. I egyenlő 1-től N-ig VI. Ez rendben van. Most az extenzív mennyiség viselkedése jön. Még azért ehhez hozzá kell tenni azt, hogy itt a VI metszet VJ az viszont üres. Méghozzá minden I nem egyenlő J-re. Igaz? Tehát itt egy olyan felosztás rendszert vettem, amelyek nem nyúlnak egymásba. Diszjunktak. Megjegyzés. A VI, I egyenlő 1-től N-ig térfogat felosztás, diszjunkt, ugye azt jelenti, hogy elemidegen, nincsen közös elemük, metszetük üres, rendszer. Na most jön az additivitás lényege, ami nem veszélyes, most akkor jelölje MV például a teljes térfogatba foglalt tömeget. Jelölje továbbá MI, VI, a VI résztérfogatba foglalt tömeget. Na most jön tulajdonképpen az a additív tulajdonság, hogy mit lehet mondani. Akkor az ösztömeg ennek megfelelően additivitás, most már képletszerűen additivitás. Azt mondhatom, hogy az MV egyenlő M1, V1 plusz, és itt tovább, MNVN, és egyetlen képletben így nézne ki, hogy tehát a diszjunkt felosztás rendszeren az ösztömeg előáll szumma I egyenlő 1-től N-ig MIVI. Ez az additív tulajdonság. Ha most azt írtam volna az M helyett, hogy mondjuk egy nagy E, valami energiatartalom, arra pont úgy érvényes lenne. Vagy valami töltéstartalom adott térfogatban, részt térfogatokban foglalt töltések összegével adódik. Tehát ez lenne az additivitás képletszerű felírása. Egyszer még odáig is el fognak jutni, hogy bizonyos események valószínűségei is ezt az additivitási törvényt követik, csak most nem szeretnék előre szaladni. És nem is ebbe a tárgyba lesz majd később. Na, jó. Kérném szépen rendbe. Azt mondom még, hogy a másik példa. EV és EIVI. I egyenlő 1-2, és itt tovább N. Véges sokat vettem. A Biztos van olyan kedves hallgatóm, aki megkérdezni, az N tarthat-e végtelenhez? Igen, csak most nem tartunk be. N, EV, azaz előáll ilyen esetben persze, amit ott vettünk, szóval I egyenlő 1-től N-ig. EV, energiatartalom. Méghozzá össz. Energiatartalom, igaz? Előáll a rész energiatartalmak összegeként. Jó. Na nézzük a kapcsolatot most már. A extenzív és az intenzív között, de előbb az intenzívet még meg kéne itten ragadni, hogy néz ki. Ad B. Hatás erősségére jellemző mennyiségek. Ezek az intenzívek tehát. Hát kérném szépen, ha én hatás erősséget néznék, például a nyomást említeném, mint fizikai mennyiséget, az egy hatás erősségre jellemző, fajlagos mennyiség, felületi egységre eső erőhatás. Ez például egy intenzív mennyiség. Vagy nézem a hőmérséklet értékét. Az is egy intenzív mennyiség, mert majd látjuk, hogy hőmérséklet különbségre valami történik. Mit mondanának, mi történik, ha van egy testem, és azt tapasztalom, hogy két pontján hőmérséklet különbség mérhető. Nagyobb hőmérsékletű helyről hőenergia áramlik, igaz? Na, de az energiáról úgy láttuk, hogy az épp egy extenzív mennyiség. Van valami kapcsolat? Na hát ezt pedzi a dolog, hogy a intenzív mennyiség inhomogenitása valamilyen térben, nem egyenletes eloszlása, az hát a vele kapcsolatban lévő extenzív áramlásával összefüggésbe kerül. Megnézzük, hogy hogyan. Tehát ide írhatnám azt, hogy például nyomás, hőmérséklet, meg még lehetne tovább vinni. Ezek itt vannak. Na most összefüggés. Következő lenne. Valamely térrészben, így fogom fogalmazni. Térrészre nézve az ott értelmezett extenzív mennyiség, például energia vagy tömeg, mondjuk azt, hogy jellemző áramlásának, ugye előbb mondtam ezt a hőáramot, de nyomással kapcsolatban is mondhatom volna, egy csővég két végén a nyomás különböző, mit várunk? Megindulhat az áramlás csőbe. Áramlásának szükséges feltétele, de nem elégséges. Nem mindig elégséges. Néha igen, nem feltétlenül elégséges. Tehát ennyit tudok mondani. Szükséges feltétele. A tekintett extenzívvel jellemzővel kapcsolatban álló intenzív jellemző Most azt kéne mondanom, hogy térrészbeli, tehát ott, ahol vizsgáljuk térrészbe, inhomogenitása. Inhomogenitása. Mit jelent az? Nem egyenletes eloszlása. Valamely térrészre nézve az ott értelmezett extenzív jellemző áramlásának szükséges feltétele a tekintett extenzív jellemző kapcsolatban álló intenzív jellemző térrészbeli inhomogenitása. Na, lehetne két példa. Kérném szépen, vennék egy téglát ilyen nagyba. Egy szilárd test, tégla alakú, szobahőmérsékleten van pillanatnyilag, egy homogén hőmérséklet eloszlás benne, mondjuk, igaz? Lehet mondani, átvette a hőmérséklet, homogén, most homogén, de ha valamit csinálok, és pedig ezt a homogén hőmérséklet eloszlást, az intenzív jellemzőjének a homogenitását meg fogom zavarni azáltal, hogy ide fogok tenni egy hegesztő pisztolyt, és szépen szúró lánggal ezt a sarkát melegíteni kezdem. Mi történt? Megbomlik, kérném szépen, az a homogén hőmérséklet eloszlás. Inhomogénné válik, rendben? Egy ideig ezt ott tartanám, szépen rajzolják. Jó, ha van színes, nem rossz az. Úgyhogy később is lesz majd. Most gondoljuk csak meg, egy darabig ezt itt tartanám. És akkor egy valamennyi idő múlva azt mondom, hogy most már kialakult egy egyensúly. Miért? Milyen fizikai folyamat megy végbe? Bevittem hőenergiát, vezetéssel tovább megy ebbe a téglába, elér a falakhoz, a lapokhoz, és ott a környező térbe leadásra kerül. Ha ugyanannyit vittem be a lánggal, mint amennyi leadásra kerül az egész tégla többi felületén, akkor már kialakult egy nem egyenletes, egy stacionárius, állandósult hőmérséklet eloszlás. Ide mit írjak? Azt mondanám, hogy itt lesz egy T1 hőmérséklet ekkor. Aztán erre azt mondhatnám, itt lesz egy T2, aztán itt lesz egy T3, T4, T1, nagyobb T2, nagyobb T4, időben állandósult. Mi történt? A tégla által elfoglalt térrészben inhomogén hőmérséklet mező alakult ki. Ez az inhomogenitás, mint szükséges feltétel lehetővé teszi azt, hogy valamilyen ezzel a hőmérséklettel kapcsolatos extenzív áramoljon. Hol fogom látni? Hát körülbelül azt látnám, hogy itt megindul egy hőáramlás, energiaáramlás. Tehát azt mutathatom itt rájuk ezekre a kis irányított egyenes darabokra, hogy hőenergia áramlás. Hát most a szükséges feltétel ebben az esetben elégséges is, mert meg is indul valójában. De hát a szükségesség az nyilvánvaló. Jön a kettes példa. Példa kettes. Nézzük csak, hogy ha az embernek lenne egy tartája, így, próbálok benne egy intenzív mezőt létrehozni, amelyik inhomogén. Az alapsajátosságaként inhomogén lesz. Megtöltöttem folyadékkal, valami rósűrűségű. Itt van szépen a tartály. Na most kérném, a nyomásmező milyen lesz itten? Valamilyen mélyre jövök. Lesz a P0 nyomás, plusz még hozzájön az itt lévő folyadékréteg súlyának szétosztásából származó nyomás, igaz? Tehát nagyobb lesz a folyadéktér belsejében a nyomás, haladva lefelé, és hát tudjuk középiskolából remélhetően, hogy ez lineáris, majd fogunk vele foglalkozni még egy picit, nem most, majd itt a gépek áramlástani folyamatában. Lejjebb megyek még akkorával, kétszer akkor a folyadéktömeg súlyát kell szétosztanom erre a felületre, az itteni nyomás P0 plusz ennek a folyadéktömeg súlyának a felülettel való hányadosa. Megyek mélyebbre, igaz? Hát kérném, ki fog alakulni, hogy itt van egy nyomás eloszlás, amit meg lehetne rajzolni. A mélység függvényébe, itt volt a P0 érték, és aztán itt pedig van egy P egyenlő, P0 plusz rószor G-szer Z, ha ez a távolság itten lefelé irányítva egy Z, és itt pedig egy P koordinátarendszert vettem. Teljesen jól látható, hogy inhomogén, intenzív jellemző. A P funkció Z nyomás eloszlás. Van áramlás? Nincs. Az egyensúly fennáll, áramlás nincs, a szükséges feltétel teljesül, de ez nem elégséges. Tehát ez a másik példa. Ez itt tényleg csak a szükséges feltétel érvényesül, a másiknál egyben a hőmérséklet inhomogenitás elégséges is volt. Hát részletbe nem megyek, csak magyarázni szerettem volna ezen két fajta fizikai jellemző, ugye állapotot jellemző mennyiségeknek a sajátosságait. Tehát még egyszer, a lényeg az, hogy ha egy térrészben nézem az ott uralkodó extenzív és intenzív jellemzőket, akkor egy dolog megállapítható, az extenzív áramlásának szükséges feltétele az, hogy a tekintett intenzív térben inhomogén legyen, de mint látjuk, nem elégséges, mert inhomogénitás fennállhat akkor is, ha a rendszer egyensúlyban van, tehát az extenzív nem áramlik. Mi lenne az extenzív itt? Egy térfogat áram, ami nincsen, mert nyugalomban van, igaz? Tehát, ahogy látom, hogy lejárt az időm akkor, kedves kollégák, akkor azt szeretném kérni, hogy szépen jegyzeteljenek, és ha kérdés fölmerül, hétközben ám nem csak eldobni a jegyzetet, hogy ezt most nem nézem, hanem átolvasni. Ha probléma van tanársegédúraknál, mérésen, tanszéken kérdezni. Egy arányszámot mondok, hát volt ez a 0604-es egy arányszáma, járműmérnök és közlekedésmérnök. Na most ez a szaktól függetlenül is a fél év végi eredményességre jellemző szám lehet, jó esetben. Tehát azért kérem, hogy most van az, amikor az elhatározás megtörténhet, és ahhoz cselekvés kell, hogy kapcsolódjék az eredményesség elérés, és folyamatos cselekvésre van szükség. A segítséget én, kollégáim megadjuk. Nagyobb részt mindenki magának köszönheti végül is, hogy mi történik. Azért ezt most rögzítsük, jó? Akkor egy hét múlva találkozunk.